Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a gyülekezetet. Legközelebb, amikor majd lesz majd beosztásom, ígérem, hogy a gyerekekhez is fogok szólni. Remélem, a jó gyerektanításban volt részetek. Most a felnőttekhez szeretnék szólni egy bátorító igehirdetéssel. Ehhez keressük ki Ézsaiás könyve 52. fejezetét. Ézsaiás 52. fejezetéből az első 12 verset föl fogom olvasni. És ez alapján szeretnék néktek szólni, és hozzátok. Serkenj föl, öltözd fel erősségedet, Sion! Öltözzé fel erősséged ruháiba, Jeruzsálem, szent város! Mert nem lép be te belé többé körülmetéletlen, tisztátalan. Rázd ki magad a porból, kelj fel, ülj fel, Jeruzsálem, old ki magad nyakad birincseiből, Sion, fogoly leánya. Mert így szól az Úristen, ingyen adattatok el, és nem pénzen váltattatok meg. Mert így szól az Úristen, Egyiptomba ment alá népem először, hogy bújdossék, és azután Asszíria nyomorgatta őt ok nélkül. És most mit tegyek itt, szól az Úr, hiszen népem elvitetett ok nélkül, és a rajta uralkodók újonganak, szól az Úr, és nevem szüntelen minden nap gúnyoltatik. Ezért hadd ismerje meg népem az én nevemet, ezért ama napon, hogy én vagyok, aki mondom, ime itt vagyok. Mi szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak, uralkodik a te Istened. Halld őrállóidat, felemelik szavukat, újonganak egyetemben, mert szemtől szemben látják, hogy mind hozza vissza Siont az Úr. Újongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalta az Úr népét, megváltotta Jeruzsálemet. Feltűrte az Úr szent karját minden népeknek szemei előtt, hogy lássák a föld minden határai Istenünk szabadítását. Távozzatok, távozzatok, gyertek ki onnan, tisztátalant ne illessetek, gyertek ki közülük, tisztítsátok meg magatokat, akik az Úr edényeit hordozzátok. Mert ne sietséggel gyertek ki, és ne futással menjetek, mert előttetek megy az Úr, és követni fog Izrael Istene. Ebből az ige szakaszból most egy alapigét is kiválasztok, a 10. verset, ezt így olvasom fel. Feltűrte az Úr szent karját minden népeknek szemei előtt, hogy lássák a föld minden határai Istenünk szabadítását. Kedves testvéreim! Az elmúlt időszakban sokat foglalkoztatott ez az ige szakasz, és ahányszor újra és újra elolvasom, még ma reggel is, újabb és újabb szempontokat világít meg a Jóisten, és vezet rá, és szeretném ezeket megosztani veletek. Először azzal kezdeném bevezetésképpen, hogy vajon mikor mondhatta el Ézsaiás próféta, mikor hangozhatott el ez az ige, mikor írták le. Minden bizonnyal még a babiloni fogság előtt hangzott el, Sionról és Jeruzsálemről. Na most, mire vonatkozhat Sion és Jeruzsálem? Hát elhibázott lenne, ha azt mondanánk, hogy Sion és Jeruzsálem kizárólag az ószövetségi Izraelre vonatkozott, és azt jelképezi, hiszen az Isten igéje korszakokat, népeket, határokat átível, és üzenete van egészen az utolsó időig. Sion és Jeruzsálem az most az Isten népét jelenti. Abban a szövegösszefüggésben, abban a korban természetesen a zsidó népre vonatkozó kijelentés volt, de az utolsó időre vonatkozó kijelentések is vannak a Szentírásban, és ez erre is vonatkozik. Elhangzik egy profécia arról, hogy bár az Isten népét többször nyomorgatták, először Egyiptomban, volt fogságban, utána pedig a nagy hatalmak közül Asszíria van megemlítve, Babilon még nincs. Feltételezhetjük a szöveg összefüggés alapján, hogy a babiloni fogság előtt íródott ez a szöveg, és nem a babiloni fogság után, mint ahogy a történet kritikai írás magyarázat mindig későbbre tolja ki ezeket a Biblia keletkezésének, vagy ennek a könyvnek a keletkezésének a történetét. Amennyiben a profécia Krisztus előtt 700 körül hangzott el, akkor majdnem még 200 év van Jeruzsálem elfoglalásáig. Tudjuk, hogy Nabukodonozor seregei 3-szor is elfoglalták Jeruzsálemet. Az Isten igéje kijelenti előre a jövőt, de a szabadítás a reménységét is. Ebben az időszakban, azaz időszámításunk előtt 722-ben esett el az északi ország rész. Samária volt a fővárosa, Izrael 10 törzsét elhurcolták, annak nagy részét, a Tigris és az Eufrátesz folyó közé, az asszírok. És azt írja, hogy ok nélkül. Miért írja itt Ézsaiás, hogy ok nélkül? Hiszen hát okot adott Izrael, mert bálványimádó lett, és az Isten megengedte az ő haragjának a botját, hogy Asszíria közbelépjen. Miért? Azért írja, kedves testvéreim, az Isten igéje ok nélkül, mert az Isten nem adott okot rá, hogy az Isten népe elforduljon tőle. Erre vonatkozik ez. Az Isten mindig hűséges maradt, az ember adott okot arra, hogy ilyen helyzetbe hozta magát, és az Isten népe a saját maga felelős azért, hogy ilyen helyzetbe került, nem az Isten. De nézzük tovább. Tehát ez az a történelmi keret, aminek keretében elhangzott az Úr igéje, és bár amint mondtam korábban, ekkor hangzott el minden idők számára, és Isten végidő egyháza számára is, fontos mondani valókat tartalmaz. A mai alkalommal 3 szempontot szeretnék kiemelni. Ebből az igei összefüggésből 3 mondani valót, üzenetet a számotokra. Az első, az Isten népének föl kell ébredni a bűn halálos álmából, egyenként is, és mint hívő közösség is, és magára kell öltenie Jézus Krisztus jellemvonásait. Ez az első dolog, amiről szeretnék beszélni. A második, az egy örömteli dolog, hogy vannak, voltak és lesznek őrállók, a hajnal hírnökei, örömmondók, akik az evangéliumot hirdetik. A végidőben az örömmondók, az adventisták kell legyenek, a Babilonban lévő néptömegek számára. Ők az örömmondók, hiszen így olvastuk az 52:7-8-ban, milyen szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak, uralkodik a te Istened. Halld őrállóidat, felemelik szavukat, újonganak egyetemben, mert szemtől szembe látják, hogy mind hozza vissza Siont az Úr. És mi a harmadik, amit szeretnék kiemelni a mai alkalommal a számotokra? A bűnből és annak következményeiből a halálból való szabadítást maga az Úr, a Teremtő Isten fogja végbevinni az ő népének az életében. Ehhez azonban szükség van a mi döntésünkre is, a mi hozzáállásunkra is. Tehát ez a 3 dolog, amit szeretnék kiemelni. Hát az első tehát, Isten népének föl kell ébrednie a halálos álomból. Mindenki nem fog felébredni. Így olvastam Isten igéjét. Serkenj föl, vagy kelj föl. Öltözd fel erősségedet, Sion. Öltözzél fel ékességed ruháiba, Jeruzsálem. Szent város, mert nem lép te beléd többé körülmetéletlen tisztátalan. Rázd ki magad a porból, kelj föl, ülj fel Jeruzsálem, old ki magad, nyakadat, bilincseiből, Sion fogoly leánya. Ha azt mondja, hogy ülj fel, az mit jelent? Azt jelenti, hogy teljesen elterült a bűnbe. Teljesen kiszolgáltatott helyzetben van, de az Úr szólongatja az ő népét, serkenj föl, kelj föl, öltöz fel erősségedet, öltöz fel ékességedet. Számomra ez az üzenet összefügg a laodiceai üzenettel. Természetesen van különbség is a két üzenet között, de van azonosság is. Az azonosság abban van, hogy Krisztus is fehér ruhát kínál nekünk. Azt mondja, hogy védj tőlem fehér ruhákat, hogy ne látszodjék ki a te mezítelenséged rúdsága. Bizony, amikor emberekkel kapcsolatba kerülünk a mindennapi életben, vagy egyáltalán hittestvérekül találkozunk, mindjárt kilátszik a mezítelenségünk rúdsága. Ahogy egymáshoz viszonyulunk, amikor szeretetlenek vagyunk, amikor bizalmatlanok vagyunk, kilátszik. És nem tudjuk elrejteni ezeket. És az Úr Jézus azt mondja, hogy védj tőlem, nem csak tűzben megpróbált aranyat, igazi hitet, hanem ezt is, hogy ne látszódjék ki a mezítelenséged, rúdsága, fehér ruhát, Krisztusnak az igaz jellemét, öltözd fel ékességed ruháit, az önigazultságunk rongyaiba heverjünk, hanem öltözzük fel Krisztus jellemét. Rázd ki magad a porból, kelj föl. Csodálatos felszólítások ezek. Természetesen különbség is van e között és a laodiciai üzenet között. A különbség abban áll, hogy a laodiciai üzenetben az Isten népe sokkal nehezebb, sokkal nyomorúságosabb állapotban van, mint itt hajdan a zsidó nép. Mert ráadásul még büszke is rá. Laodicea népe büszke arra, hogy ő gazdag, hogy ő meggazdagodott, hogy van neki Biblia ismerete, és hogy ez saját magának köszönheti. Közben ezzel szemben vak és mezítelen, nyomorult és beteg. Azonban rázd ki magad a porból és kelj föl, old ki magad nyakad bilincseiből, szemléletesen fejezi ki azt, amit így olvasunk, aki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Meghallani Isten szavát és megnyitni szívünk ajtaját, ami személyes döntésünkön múlik. Kirázni magunkat a porból, a bűn mocskából, és fölkelni, és megállni, annyit jelent, míg megnyitni az ajtót Krisztus előtt. De hadd kérdezzem meg tőletek a szombatiskola fényében is, hogy ezt a saját erőnkből kell megtenni? A saját erőnkből kell betölteni nekünk az Isten törvényét? Távol legyen! Nem erről van szó. Az 52. fejezet után melyik fejezet következik Ézsaiás könyvében? Értelemszerűen az 53. És az 53. fejezetben mi van megírva? Nem de a Messiásnak a helyettes áldozati halála és szenvedése? Hát ez az alapja, és ez az oka annak, hogy felszólít az Isten igéje arra, hogy kelj föl, Jeruzsálem, a porból, a mocsokból, a bűnből, és vetközd le ezt, és öltözd fel a Krisztus igazságának a ruháját. Ez az alapja. Kedves testvéreim, senkinek a kedvéért nem lesz sem erőnk, sem kedvünk a bűnnel szakítani. Egyedül, ha Krisztusra tekintünk. Arra, hogy Krisztus milyen áldozatot hozott értünk, milyen végtelen áron váltott meg bennünket, mennyire szeret minket az Isten, hogy az ő egyszülött fiát is odaadta, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha Krisztus áldozata nem fog a mi életünkben változásokat végbevinni, semmi nem fog. Krisztus iránti szeretet, a viszont szeretet kell minket késztessen arra, hogy valóban tudjuk szeretni az Istent, viszont szeretni. Ezért fontolgassuk, olvassuk az Isten igéjét, foglalkozzunk a mi megváltónkkal és a mi megváltásunkkal. Krisztus értünk meghozott áldozata az alapja és oka annak, hogy akarjunk a porból felállni, és a bűn vasigájából kivegyük a nyakunkat, és Krisztus könnyű és édes igáját akarjuk nap mint nap választani. Üdvösségünknek ez a jogi alapja, de indítékainknak a gyökere is ez kell legyen. Egy kicsit az indítékról szeretnék szólni. Nagyon egyszerű példával. A fiatal szülők mire törekszenek, amikor a gyerekeik születnek egymás után, és dolgozniuk kell? Hát, hogy föl tudják nevelni. Emberhez méltó életet tudjanak teremteni a számukra, hogy munkájuk legyen, hogy értelmes. Ha hívő szülőkről van szó, hogy hívő gyerekek legyenek, és hívő felnőttek majd, akik majd az Isten országának a részesei lehetnek. Még a madár is megépíti a maga fészkét. Ha valaki már egy fészket a kezébe vett, egy madárfészket, láthatta, hogy az milyen gondossággal van elkészítve. A mohából és a kis ilyen-olyan fűszálakból, végül pedig tollupihékkel kirakva, hogy micsoda gondosságot adott a teremtő, hogy elkészítse. Akkor mennyivel inkább a szülő azon dolgozik, hogy a családnak megfelelő feltételeket teremtse. Mert van indítéka, szereti a gyerekeit. És jobb sorsot szeretne az ő számukra. Ezzel csak érzékeltetni akarom, hogy ugyanígy meg kell legyen az indítékunk arra is, hogy a bűntől szabadulni akarjunk. Hogy akarjunk fölállni, és akarjunk a Krisztuséi lenni egész szívvel. Indítékunk gyökere, hogy kirázzuk magunkat a porból, Isten irántunk való szeretetében nyugszik, amely Krisztus áldozatában csúcsosodott ki a mi számunkra. Minden úrvacsorán ezt tudjátok szemlélni. Erre emlékeztek. Készüljetek erre. Komolyan, vegyétek komolyan, hogy igazi változás menjen be az életünkben, menjen végbe az életünkben. De hogyan rázzam ki magam a porból, majd a végén szeretnék erről szólni, hogyan vegyem ki nyakam bilincseit a bűn igájából? Kedves testvéreim, mindez Krisztus fogja végbevinni. Ő az, aki munkája bennünk mind az akarás, mind a véghezvitelt az ő kegyelméből. Mindez hitáltal történik. Ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Mindez bizalmunk növekedésével, imáink meghallgatásának eredményeként fog végbe menni. Kedves testvéreim, ha már álhatatosan kérni tudjuk, az már óriási dolog. Én más gyülekezetekben is, nem adventista gyülekezetekben is hallottam, ugyanis bibliakörre különböző felekezetből járnak hozzánk Pécsváradra és Pécsre, hogy bizony gond az, hogy összejöjjenek ketten-hárman imádkozni. Akármilyen nagy létszámú gyülekezetek nem jönnek össze imádkozni. Egy valaki szeretne imádkozni, és nincs rá jelenkező, hogy még valaki társuljon hozzá. Hát az Ugliget hajója az legyen egy zászlós hajó, továbbra is. Legyenek ketten-hárman, akik összejönnek hétközben is, és imádkoznak. Biztos vagyok benne, hogy az Isten cselekedni fog. Mert a hívő ember könyörgését, ha ketten vagy hárman Jézus nevében összejönnek és imádkoznak, az Isten meg fogja hallgatni, és még nagy dolgok fognak végbe menni az Isten népének a soraiban. Legyünk mi részesei ennek. Jézsaiás 52.11. versében ezt olvastuk. Távozzatok, távozzatok, gyertek ki onnan, tisztátalant ne illessetek, gyertek ki közülük, tisztítsátok meg magatokat, akik az Úr edényeit hordozzátok. A Jóisten felszólít az ő igéje által, hogy lépésről lépésre egyik bűn után a másikat számoljuk fel az életünkbe. Könnyű ez? Senkinek nem könnyű. Már csak ha szembesítenek, ha egy gyengeségünkre rámutatnak, már attól úgy érezzük, mintha tűvel megszúrtak volna, nem? Nem, de így van, az elmúlt napokban is volt ilyen tapasztalatom, kérdeztem, segítséget kaptunk testvérektől és barátainktól, hogy a kis házat, amit készítünk, abban be tudjunk költözni. És hát úgy a nagy melegben az ember elfáradt, kukoricát ettük, és kérdezem a feleségemtől, segítsek? És az egyik barátkozó hölgy azt mondta, ne segíts, ne azt mondta, hanem állj föl és hozd oda a tányért. És mennyire igaza volt? Ne azt kérdezz, hogy segítsek-e, hanem állj föl és vidd oda azt a tányért. Hát egy kicsit úgy éreztem, mintha megcsiptek volna, hogy hát igen, hát igaza volt ennek a kedves hölgynek. Ugye, hogy kilátszik a mezítelenségünknek a rúdsága nagyon hamar? És a gyöngeségünk is megmutatkozik. De mire kaptunk itt felszólítást, hogy jöjjünk ki, tisztátalant ne érintsünk, tehát a bűnnel, a gonoszsággal, a világnak a különböző kívánságaival ne vállaljunk közösséget. Szakítsunk a bűnnel. Az Ószövetségben a papok az Úr edényeit hordozták, ki és be a szentélybe. Ezzel foglalkoztak. Bemutatták az áldozatot, illattétel áldozatot és egyéb áldozatokat. De az Isten újszövetségi népének mi a templom? Mert itt erről van szó, ti, akik az Úr edényeit hordozzátok. Hát az Úr edénye a mi testünk, nem? A Szentlélek a testünk, a Szentlélek a testünkben lakozik. Ha nem fogunk felébredni figyelmeztetésre, kérlelésre, mi fog történni, kedves drága testvéreim? A Jóisten kérlel, munkálkodik, bíztat, erősít, sürget, és ennek ellenére az Isten népe a bűnben lesz, akkor mi történik? Az Isten azt fogja mondani, jó, hát akkor lemondtam rólatok. Nem. Ekkor következnek a próbatételek, a megpróbáltatások, a szenvedések, netán az üldöztetés, mert az Isten mindent megtesz, fokozza a hőt, hogy az ezüstből a salak kiváljék. Megenged nagyobb szenvedéseket, megpróbáltatásokat, hogy az Isten népe a halálos álomból, a bűn álmából felébredjen. Ellen White a Gondolatok a hegyi beszédű című könyvében ezt írja ezzel kapcsolatban. Minden harc és üldöztetés eszközzé válik Isten kezében olyan lelkek felébresztésére, akik enélkül tovább szunnyadnának. Még egyszer elolvasom. Minden harc és üldöztetés eszközzé válik Isten kezében olyan lelkek felébresztésére, akik enélkül tovább szunnyadnának. Hogyan tudjam magam kirázni a porból? Hogyan tudjak fölállni a bűnből? Kedves testvéreim, én csak egyetlen dologra szeretném most a figyelmeteket ráirányítani. Zárjam le a múltat. Keresztényhez méltóan. Nem lehet a múltban élni, sem a jövőben ábrándozni. Zárjam le a múltat. Felejtem, ami mögöttem van, és az előttem levő iránt rugaszkodom, mondja Pál apostol. Sőt, azt mondja Pál apostol, hogy futok a kitűzött célét, hogy azt elérjen. Le kell zárnunk a múltat. Hogyan zárjuk le a múltat? Ne térjünk vissza állandóan beszélgetéseinkben a múlt sebeire, hibáira és egyéb dolgainkra, hogy ilyen és ilyen fájdalmak értek bennünket, ezt is ezt tették velünk. Vagy ne folyamatosan saját magunkat marcangoljuk, hogy ismét nem tudtam az Istennek alkalmas eszköze lenni. Mikor leszek már Istennek a valódi tanítványa? Mikor tudok majd hozzá méltóan élni? Zárjam le ezt a beszélgetést, ezt a gondolkodásmódot. Ilyen értelemben felejtem, ami mögöttem van, és az előttem levő iránt rugaszkodom. Ha a múltban élek, akkor vagy a sebeimet nyaldosom, vagy másokat vádolok. Ha a kapott sebeimet nyaldosom, akkor önsajnálatban vagyok. Erre nincsen szükségem, mert Krisztus szeret engem. És ez nekem elég. Ha másokat vádolok a kapott igazságtalanságokért, akkor az ellenség munkáját végzem. Erre sincs szükségem. Én nem akarom az ellenség munkáját végezni. Én Krisztus táborához akarok tartozni. Nekem ez elég. És én mindent rábízok, és mindenkit az igazságosan ítélőre. Hát akkor mi a megoldás, amikor igazságtalanságok érnek? Amikor fájdalmat kapok? Hát elviselem a fájdalmat. És arra gondolok, hogy aki megbántott, aki megtámadott, aki igazságtalan volt velem szembe, még nagyobb bajban van, mint én. Mert ő az ellenség hálójában van. Az ellenség munkáját végzi. Megbocsájtok neki Isten kegyelméből, és imádkozom érte, hogy ő is megszabaduljon. Nem ez a helyes megoldás? Ha már imádkozom értük, akkor nem haragszom rájuk, és nem vádolom őket, mert a kettő együtt nem lehet. Nincsen ilyen, hogy vádaskodom is, meg imádkozom is. Nincs ilyen. Vagy vádaskodom, vagy imádkozom. Ha imádkozom, akkor megbocsájtottam, szeretem őket. Az ő üdvösségükért munkálkodom. Tehát Isten népének fel kell ébrednie a halálos álomból. Egyedül Krisztusért. Ennek része pedig az, hogy zárjuk le a múltat. Engedjük el. Bízzuk az igazságosan ítélőre. Ő majd mindenkinek megfizet az ő cselekedetei szerint. Mi a második tényező, amit ki szeretnék emelni a számotokra Ézsaiás 52. fejezetéből? Ez örömteli, hogy voltak, vannak, és lesznek őrállók, akik a hajnal hírnökei, az evangélium hirdetői. Így olvasom ezzel kapcsolatban Ézsaiás 7., 8., 9. versét. Milyen szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak, uralkodik a te Istened. Halld őrállóidat, felemelik szavukat, újonganak egyetemben, mert szemtől szembe látják, hogy mind hozza vissza Siont az Úr. Újongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalta az Úr népét, és megváltotta Jeruzsálemet. A végidőben a hamis pásztorok hamis biztonságot és békességet fognak hirdetni. Minden rendben van. Meg fogjuk oldani nagy összefogással a nagy világválságot, és túl leszünk ezen is, stb. Stb. Hatalmas tekintélyek fogják ezt elmondani, minden részről. Ők nem a hajnal hírnökei, ők nem az igazi békességet hirdetik. Az igazi békesség az evangélium hirdetéséből fakad, illetve az evangélium az igazi békesség, ami majd ellenkezést fog kiváltani. Efezusi levél 6. fejezetéből a 15. verset így olvasom, magyarázatképpen, és felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Tehát helyesbítem magamat. Békesség evangéliumának a készsége az a sarú, amivel minket Krisztus küld. Mert az igazi békességet hirdeti. Azt, amit Krisztus fog elhozni. Azt a békességet, azt a szeretetet, azt az országot, azt az uralmat, amit az Isten fog elhozni, és nem amit emberek fognak létrehozni. És ez valódi békesség. Ezért békesség evangéliuma. Minden alkalommal, amikor imádkozunk, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, akkor ezért a békességért, ezért az országért imádkozunk, hogy eljöjjön. Mi történik akkor, amikor valaki utazásra készülődik? Egy családban mondjuk a nagyobbik fiú vagy nagyobbik lány elkezd pakolni, ruháit kezdi berakni, előveszi az útlevelet, rendbe szedi az iratait, elkezd készülődni. Feltűnik az egész családnak, nem? Hát kérdezik, hova készülsz? Hát ide is ide utazok. Mindenkit izgalom tölt el, hogy a családnak az egyik szeretett tagja elkezd készülődni utazásra. De mi történik akkor, amikor minden nemzetből, nyelvből és ágazatból egy hívő népcsoport elkezd készülődni Jézus második eljövetelére? És mi történik akkor, amikor ez a nép el is készül? Amikor a mennyasszony magára ölti az ékességeit, Krisztus fehér ruháját, az igaz jellemét, és amikor ez meglátszik rajta, micsoda hatást fog ezt, kedves testvéreim, kiváltani a környező népekből, szomszédokból, munkahelyen levő emberekből, amikor látnak egy népet elkészülni Jézus második eljövetelére. Ekkor fog, testvéreim, felerősödni a harmadik angyali üzenete. És a hármas angyali üzenet ekkor fog felerősödni. Babilonban levő nép ekkor fog felfigyelni a hajnal hírnökeinek a hangjára, mert az életük ott lesz mögötte. Csak azt tud valódi szabadulást hirdetni, aki maga is megszabadult a bűnből. Amikor az Isten népe olyan szeretetben és békességben él, ahogy Krisztus ezt megparancsolta neki, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki az életét adja barátaiért, amikor képesek lennénk egymásét, az életünket is odaadni. Mert Krisztus ért, Krisztus megparancsolta nekünk. Amikor ilyen közösségben, egységben tudjuk hirdetni az igét, és megélni, akkor az hiteles lesz, az emberek fölfigyelnek rá, és a Szentlélek felerősíti a hármas angyali üzenetnek az erejét. Fel fog tűnni, hogy mi szépek a hegyeken az örömmondónak a lábai. Mi szépek Krisztusnak a hírnökei. Az adventvárókra és a hajnal hírnökeire úgy fognak tekinteni, mint örömmondókra, a jó hír képviselőire, akik nem csak hirdetik, de mint közösség be is mutatják az Istenük szabadítását. Kedves testvérem, kedves testvéreim, ti szeretnétek-e a hajnal hírnökei lenni? Szeretnél-e az örömmondók közé tartozni? Én nagyon szeretnék, én nem vagyok alkalmas rá, megmondom őszintén, de nagyon szeretnék. A harmadik tényező, amit szeretnék említeni nektek, hogy a bűnből és a halálból való szabadulást maga az Úristen fogja végbevinni az ő népe életében. De ehhez kell hozzá a mi megújult, folyamatos döntésünk is. Na most, hogyha azt kérdezed, hogy ebből mennyi az én részem, és mennyi az Isten része, akkor teljesen elméleti síkra vitted a kérdést. Nagyon rosszul van feltéve a kérdés. Mennyi az én részem, Uram, ebből, amit te végbe fogsz vinni? Szeretném ezt tudni, csak azért, hogy én ezt végig megtegyem. Kedves testvéreim, ez titok. 100%-ig az Isten munkája az életünkben is, 100%-ig a mi hozzáállásunk, a mi döntésünk. Az Isten fogja végbe vinni, de kellünk hozzá mi is. A mi döntésünk. Nekünk kell kivenni a nyakunkat az igából, de hozzá az erőt Krisztus adja. Nekünk kell fölállni a porból, de hozzá az erőt Krisztus adja. Tehát ez titok marad. Ne tekingessünk a másikra. Péter apostol megkérdezte, miután Jézus föltámadt Jánosra vonatkozóan, hogy Uram, vele mint lészen? Hát mi lesz Jánossal? Jézus azt mondta, te csak jöjj és kövess engem. Ne azzal foglalkozz, hogy a másikkal mi lesz, de csak jöjj és kövess engem. Ehelyett ezt kérdezzük, amit Pál apostol kérdezett, amikor a damaszkuszi úton a feltámadt Jézussal találkozott. Uram, mit akarsz, hogy mit cselekedjem? Ez a helyes feltevés. Ez a helyes kérdés. Uram, mit akarsz, hogy mit cselekedjem? A gyülekezetben, a munkahelyemen, a családban. Uram, mit akarsz, mit cselekedjem? Te meghaltál értem a kereszten. Én benned bízom. Kérlek, vidd végbe bennem és általam azt, amire önmagamtól képtelen vagyok. Jó nekem veled lenni itt, Uram. Ragadj ki engem a bűnből és a halálból. Hadd dicsőjön meg a te szent neved az életemmel és a szolgálatommal, mert én a tiéd vagyok. Végül pedig mit jelent az, hogy nem pénzen adattatok el, és nem pénzen váltattatok meg? Károly így fordítja, hogy nem ingyen adattatok el, és nem pénzen váltattatok meg. Hát arra tudjuk a választ, hogy mit jelent, hogy nem pénzen váltattunk meg, hanem Jézus Krisztusnak a drága vérén, a szeplőtlen báránynak a drága vérén váltattunk meg. De mit jelent az, hogy nem pénzen adattatok el? Kedves testvéreim, az ember bár felelős a bűnéért, természetesen, és Ádám és Éva is felelős volt, de amikor a sátán megjelent ott azonnál a bizonyos fánál, akkor nem mutatkozott be, hogy XY vagyok, és azért jöttem, hogy téged megöljelek. És most egy akkorát fogok hazudni, hogy te biztos, hogy beveszed. Nem. A sátán semmit nem fizetett az emberért, hanem átverte. Becsapta. Bűnbe vitte. És azt gondolja, hogy jogosan jár nekünk a halál. Mert a bűn zsoldja a halál. De az Isten nem így gondolja. Mert ez az ige így folytatódik, de az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Jézus Krisztusban. Igaz, hogy a bűn zsoldja a halál, de az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Jézus Krisztusban. Az Isten nem így gondolja. Azt mondja, hogy ezt tetted? Jó, akkor én akkor is megváltom az én népemet, mert én szeretem az én népemet. Nem pénzen vásároltak meg titeket, és nem pénzen váltattatok meg, hanem az Isten egyetlen egy szülött fiát is odaadta, értetek, hogy Krisztus számunkra és számotokra a tökéletes példakép legyen, akit követhettek, a tökéletes áldozat legyen. Hogy azt az áldozatot ne kelljen is megismételni. Tökéletes és egyetlen közben járunk legyen. És nyilvánvaló legyen, hogy az Isten tulajdonaivá, gyermekeivé akar fogadni bennünket. Kedves testvéreim, én olyannak ismertem meg a jó atyát, hogy amit elkezdett, azt be is fogja fejezni. Én ezzel bíztatlak benneteket, hogy az Isten, amit bennetek elkezdett, az ő kegyelmével, az üdvösség napjára be is fogja fejezni. Mert élő és szabadító Istenünk van. És minden nap ezért imádkozunk, hogy szenteltessék meg az ő neve, és eljöjjön az ő királysága, az ő országa, és meglegyen az ő akarata, és ne a mi akaratunk, és ne a másé, és ne a harmadiké, és a negyediké, hanem legyen meg az ő akarata, és egyszer, amikor az Úr Jézus visszajön, akkor ez meg fog valósulni. Mi ezért vagyunk hívők, mert hiszünk ebben, és a hitünknek az alapja az Isten igéje, amely igazság. És egyetlen igével szeretném zárni biztatásképpen a mai ige hirdetést, Római Levél 16. fejezet 20. verséből. Így olvasom. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt, hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Amen. a békességnek Istene, megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Kedves testvéreim, mindannyian arra vágyunk, hogy egyénenként is, és mint közösség is elkészüljünk a mi megváltónknak a második eljövetelére. Hogy legyenek közöttünk örömmondók, a hajnal hírnökei, akik elsőként kirázzák magukat a bűn porából, mocskából, és fölállnak, és a többieknek hirdetik, hitelesen hirdetik az evangéliumot. És hisszük azt, hogy az Isten ezt végbe is fogja vinni az ő nevének a dicsőségére. Adja Isten, hogy ez így legyen, és mi is ennek a csodának a részesei lehessünk az ő kegyelméből. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéséhez énekeljük el a 223-as számú énekünk első három versét, majd imádság után a negyedik és ötödik verset. 223-as számú éneket énekeljük. Az imádsághoz lehetőség szerint boruljunk le.
Szerető jó atyánk, köszönjük szépen neked, hogy ma is szóltál hozzánk. Köszönjük szent ígéret, amelyet táplálékul, mértékül és világosságul adtál a te népednek. Köszönjük szent lelkedet, hogy bár sokszor megszomorítottuk a te szentséges szívedet mégis, újra és újra elküldöd nekünk szent lelkedet, hogyha kérjük azt és vágyakozunk. Kérünk, könyörülj rajtunk, segíts nekünk, hogy teljesen tudjunk szakítani a bűnnel és annak minden maradékával. És a te evangéliumodnak és a mi Úrunk Jézus Krisztusnak a hírnökei lehessünk. Az életünkkel és a szavunkkal, a közösség életünkkel és az egyén életünkkel és a család életünkkel és a munkánkkal. Segíts minket igazán egymást szeretni, tisztelni, befogadni, és taníts meg minket, hogy számba vegyük napjainkat, hogy eljussunk a szív bölcsességére, hogy nagyon közel van a mi Úrunk Jézus második eljövetele, és nekünk mi szeretnénk felölteni Úrunk Jézus Krisztus igazságát, az ő igaz jellemét. Segíts nekünk, édes jó atyánk, add nekünk ezért szent lelkedet, küzdjél a te népedért az egész világon mindenhol, és itt is, hallgass meg imánkat, cselekedjél többet, mint amennyit kérünk, szent fiad Jézus Krisztus érdemeiért, és az ő közben járó szolgálatára. Hallgass meg imánkat. Amen.
Távozás előtt a megkezdett 223-as számú énekünk negyedik és ötödik versét énekeljük.
Gazdagát tett a szív.